kedves testvérek, a zsidókhoz írott levél mai szakaszát olvasom, egy kicsit még előre olvasok a holnapira is. A zsidókhoz írott levél 9. fejezeténél tartunk, olvasom az első 14 verset. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye, mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az arany veder mannával tele és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Felette helyezkedtek el a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak a papok, amikor az Isten tiszteleteket végzik. A másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg a sátor első része fennáll, addig nem nyílik meg a szentély bevezető út. Ez most azt példázza nekünk, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelki ismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelező. Krisztus azonban, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A testvéreim, ez hosszú és nehézkes szöveg, nekünk már alig mond valamit, mert mi már messze kerültünk a zsidó templomi kultusztól, vallásosságtól, annak a részleteitől, de mindjárt kiemelem belőle azt a részt, ami ma is nagyon is időszerű. Mondom, erről a bonyolult részről csak annyit, hogy a szerző azt akarja bizonyítani, hogy a zsidó vallás tökéletlen, a Jézus Krisztusban megjelent kijelentés az, ami igazán üdvösséget ajándékoz nekünk. Mondom, a részleteket most ne is tekintsük, hanem csak ezt a vezérlő gondolatot vegyük át. Azt bizonyítja a több fejezeten át, hogy van a zsidó vallásosság, főpap, véres áldozat, templom, szentély, szentek szentje. Tehát mondom, fölidézi a zsidó vallásosságnak az elemeit, és aztán megállapítja, hogy ezek relatív szabadságot adtak, relatív bűnbocsánatot adtak. És itt éppen a lelkiismeretről van szó, hogy a lelkiismeretre is relatíve valamiféle jó hatással voltak, de, és itt érkezünk el a mostani témánkhoz, azért a lelkiismeretet nem tudták igazán megszabadítani a holt cselekedetektől.
ez egy hallatlanul izgalmas tanítás, igazából 2000 évnek a fejlődése kellett, a modern lélektanhoz kellett elérkezni, hogy végül is ezt a kijelentést jól értsük, és a maga teljes gazdagságában vegyük át ezt az üzenetet. Tehát itt arról van szó, hogy lelkiismeret, mindenkinek van lelkiismerete, aki még sose hallotta ezt a szót, annak is van lelkiismerete, ami belső világunknak a szerkezetéhez tartozik az, hogy egy ilyen működés is van lelkiismeret. Ez bennünk van, értünk van és ellenünk van egyszerre. Értünk van, mert a javunkat, erkölcsi tökéletesedésünket akarja munkálni, de ellenünkre van, mert hibáztat minket nagyon sokszor. A lelkiismeretnek az egyik sajnálhatosan fontos funkciója a hibáztatás. A lelkiismeret számon kéri, hogy miért tetted ezt, nem lett volna szabad cselekedni. Csak az a nagy baj a lelkiismerettel, hogy általában, amint hogy inkább hibáztat, mint dicsér, a lelkiismeret általában elkésik, utólag mutatkozik, vagy szól meg inkább, és nem előre. Nagyon jó lenne, hogyha fontolgatjuk a dolgokat, hogy ezt csinálom, azt csinálom. Nagyon jó lenne, hogyha idejébe bekiabálna a lelkiismeret, állj meg, arra ne is gondolj, mert az rossz. Ilyen jó lenne, ha a lelkiismeret ilyen dinamikusan működne, hogy már a gondolatnál lefékezne, oda nem szabad. Sajnálatos módon a lelkiismeret olyan erőtelen, hogy amikor már cselekedtünk valamit, utólag hibáztat, hogy ezt nem lett volna szabad. Na mindegy, ebben a megtört, tökéletlen működésében is ajándék a lelkiismeret. Nagyon sok ember nem ismer Bibliát, erkölcsi tanítást, nem jár iskolába, de annak is működik a lelkiismerete, és bárcsak az is mindenki hallgatna a lelkiismeretére, még ebben a mondom megtört és tökéletlen működésében is. Na most ez a mi mostani igénk egy hallatlanul nagy evangéliumot mond, és azt mondja, hogy a Jézus Krisztus halála, vére, kereszt halála, az megtisztogatja a lelkiismeretünket a rossz fajta működéstől. És ezt a rossz fajta működést, ezt nevezi úgy az ige, hogy holt cselekedetek. Tényleg a lelkiismeret azután cselekedetekre ösztökél, de ezek nem üdvösséges cselekedetek, ezek nem a gyógyulásnak a tünete, ezek holt cselekedetek. Nagyon érdekes a modern lélektan, ezt, amit a Biblia így mond, hogy holt cselekedetek, a modern lélektan így mondja, hogy pót cselekedetek. Nem az igazit, amit csinálni kellene, hanem valami olyasfélét, de holt és pót cselekedet. Egy példát mondok, egy férfiről van szó, 40 év körüli férfi, az özvegy édesanyjával nagyon megfitt, bizalmas kettesben élnek. A mama természetesen félti a fiacskáját, a 40 éves fiacskáját, és óvja mindentől, főként a nőktől, óvja, hogy jaj, az én fiacskám az enyém. Hát ezt látják a kollégák is, akik egyébként ismerik az életét, a gyarmosságait, és egyszer összebeszélnek a kollégák, hogy megtáncoltatják ezt a anyámasszony katonáját, és akkor rendeznek egy bulit, és meghívják őt is, és külön összefognak, hogy most ezt a fickót, ezt most megtáncoltatjuk, és kedveskednek neki férfiak, ők együtt vannak, esznek, isznak, tök részegre leítatják, és akkor már nem is tudja, hogy mit csinált. Amikor eszére tér, akkor iszonyatos erővel elkezdi a lelkiismeret bántani. Biztosan valami nagy-nagy botrány volt, biztosan valami gonoszat, rosszat, bűnöset cselekedtem, és elkezdődik a lelkiismeret működése. Miben mutatkozik? Nagyon érdekes. Ez egy konkrét eset egy ilyen pszichiáternek a naplójából való. Ez az ember, csak rövidre fogom a dolgot, a rendnek lesz a mániákus munkása. A rendnek.
eddig is bejárt idejében végezte a munkát, de most egy fél órával előbb bemegy a hivatalba, hogy az íróasztalát és az iratait rendbe rakja, aztán fokozódik, hogy egy órával előbb megy bábe, akkor a szomszéd íróasztalokon is rendet teremt, akkor a kollégák életében is beavatkozik, erkölcsi problémákba agresszív módon beavatkozik, kitanít, hibáztat. Szóval egy rettenetes viselkedés lesz úrrá rajta, úgyhogy a végén orvoshoz kell vinni. Holott semmi más nem csinál, csak rendet akar körülötte teremteni. Rendet az íróasztalán, rendet a szomszéd íróasztalán, rendet a másik családi életében, mindenütt rendet. Ez tipikusan pótcselekvés. Úgy érzi, hogy benne a renden valami nagy sérelem esett. Ő valami nagy bűnt követett, nem tudja pontosan, mit csináltak vele ott a részegségébe, de ő valami nagy-nagy bűnt követett el, és azt most jóvá kell tenni. És hogyan lehet jóvá tenni, úgyhogy a rendetlenségből rendet teremtek. És megszállottja lett annyira, hogy orvoshoz kell a végén vinni, megszállottja lett a rendnek. Hát ez az, amit az ige így mond, hogy holt cselekedet. A lelki ismeretünkből holt cselekedetek jönnek, születnek, és hát ez nem a gyógyulás, önmagában a rend nagyszerű dolog, bár mindjárt rendesek lennénk, de hát elértelmes emberi módon, mértékkel. Itt azonban holt cselekedetről, vagy pót cselekedetről van szó. Valaki egy pszichiáter rendkívül szellemesen ezeket a pót cselekedeteket így nevezte, hogy a semmi pantomímje. Ismerik ezt a szót, hogy pantomím. Tehát egy olyan darab, olyan színjáték, amiben nem szólnak egy szót se, csak mozognak, és mindent a mozgással fejeznek ki. Tehát a pót cselekvés egy ilyen színjáték, amiben a semmit játsza. Semmire nem vezet. Hát, testvéreim, aki egy kicsit ezt úgy tapasztalta magában, hogy a lelkiismeret milyen holt cselekedetekre, pót cselekedetekre hajtja, az megtanulja becsülni a Jézus Krisztus halálát, amely halál, amint mondja ez az ige, megszabadít minket ezektől a holt cselekedetektől. Egyébként a Bibliában tipikus holt cselekedet vagy pót cselekedet mondjuk Pilátusnak a kézmosása. Emlékezünk rá, kézmosás, én igen, hagyjatok ki a dologból, én ártatlan vagyok. Ez a jelképes kézmosás, ez egy tipikus pót cselekvés. Ahelyett, hogy ő döntött volna a lelkiismerete szerint, amit ő nagyon pontosan tudott, hogy ki volt az a Jézus, ehelyett engedte magát elsőt, és aztán mosta a kezeit. Hát ez az egyik fajta. Megmondom, 100 változata van ezeknek a pót cselekvéseknek, amit az ige úgy mondta, hogy holt cselekedetek. Most itt van a nagy kérdés, hogyan szabadítja meg a Jézus halála az embert a holt cselekedetektől, a lelkiismeretnek az üres járataitól, a semminek a pantomimjétől. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és én, ahogy belemélyedtem valamelyest ebbe a témába, arra jöttem rá, testvérem, hogy tulajdonképpen Jézust lelkiismeretileg vitték a halálba. Az volt a lelkiismeretük parancs, hogy ennek az embernek meg kell halni. Kajafás. Én nem szeretem azt, hogy ezeket a szegény zsidókat mindenki minden maszattal teledobál, mint ezek csupa becstelen gazemberek lettek volna, farizeusok és Júdás és Kajafás. Ezekről úgy kellene gondolkozni, ezek emberek voltak, akiknek volt lelkiismeretük, volt felelősségtudatuk. Kajafásnak volt felelősségtudata a népével szemben, a népet kell megtartani, inkább egy veszten el, de a nép maradjon meg. Ezek lelkiismeretes emberek, felelős emberek voltak, és Júdás sem volt olyan fekete, mint ahogy befeketítik őt. Ezek bizony nagyon sokszor a lelkiismeretük szerint cselekedtek, és úgy érezték, hogy ez a názáreti olyan szégyenletesen megrontotta a törvényt, a Mózes tekintélyét lábbal kiporja, hogy ennek meg kell halnia. Tehát igenis a lelkiismeretük szerint hozták meg a halálos ítéletet. És itt van a csodálatos dolog, hogy Jézus nem magyarázkodott, és nem kitanította őket, hogy ostobák vagytok, a lelkiismeretetek holt cselekedeteket produkál egymás után, hanem belement a dologba, kiszolgáltatta magát a holt cselekedeteknek, és belehalt az embereknek a lelkiismereti működésébe, belehalt, és ezáltal, hogy belement ebbe, ezáltal, hogy úgy mondjam, adott sánszot, adott alkalmat a Szentlélek Istennek, hogy a lelkiismeretet leleplezze. Jézus belement a halálba, és ezáltal némelyeknek egyszer csak meggyűlt a szemük, hogy Úristen, hát mit csinálunk mi? Igazság címén, lelkiismereti kényszer címén, törvénytiszteleti, mit csinálunk mi? Nem mindenkinek, és nem magától. Ez a Szentlélek munkája, hogy a Golgotai keresztnél megnyílik az ember szeme, és látja, hogy Úristen, én nekem egy jó lelkiismeretem van, vagy azt akarom, hogy jó legyen a lelkiismeretem, csinálok mindenfélét, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet, de benne vagyok egy halott mechanizmusba. Benne vagyok egy üres járatba, és Isten légy irgalmas nekem, hogy ne a lelkiismeretem mondja ki az utolsó szót, vagy az esedékes szót. Mondom, egyfelől sokra kell becsülni a lelkiismeretet, de másfelől, amikor már valaki a szellemi világ küszöbéhez elérkezett, és nem egyszer csak a földi világnak az összjátékába vesz részt, hanem egy magasabb rendű világ felől is valami sejtelme támad, akkor a lelkiismeretet a helyére teszi, és így könyörök, hogy Istenem, köszönöm, hogy van lelkiismeret, hogy működik bennem valami, de megváltásra szorul a lelkiismeret, mint hogy az anyai szeretet is megváltásra szorul, a titvesi szeretet is, a gyermeki szeretet, mindenféle emberi funkció megváltásra szorul, a lelkiismeret is megváltásra szorul, Isten légy irgalmas az én lelkiismeretemnek. Nehogy még egyszer Krisztus gyilkosságot kövessek el a lelkiismeretem címén, hogy a lelkiismeretemet parancsolja. Tehát ez az én vallomásom, fölismerésem, testvéreim, hogy Jézus Krisztus engedte, hogy a lelkiismeret által keresztre szögezzék, mert ilyen módon lesz lehetségessé, hogy a lelkiismeretet is megváltsa Isten, és a holt cselekedetek helyett megjelenjenek az élő cselekedetek, a Krisztus követésnek a jó gyümölcsei. Ez ma az üzenet, testvéreim, hogy át kell mennünk ezen a mély szakadékon is, hogy még ami jónak tűnik bennem, az is megváltásra szorul. Nem csak a bűneimből kell megváltás, hanem a tudományomból is kell megváltás, a jóságomból is kell megváltás, a lelkiismeretem működéséből is kell megváltás, mert ha nem részesedem abban, hogy Jézus Krisztus keresztjénél lelepleződik a lelkiismeretemnek az üres járata, a holt cselekedete, a semmi pantomim, ez nem történik meg, akkor úgy tűnik, hogy ez maradhat érintetlenül, meg kell váltani a bűneimből, a gyávaságomból, sokféle nyomorúságomból, de a lelkiismeretet azt nem kell érinteni, mert az isteni. Hát nem, mondom, ma este ezt jegyezzük meg, testvérek, hogy a lelkiismeretem jól lehet, sok pozitívum van benne, sok ember számára magas rendű instancia, fórum, de a lelkiismeretnek is megváltásban kell részesülnie, ahhoz, hogy az életemet végsősoron ne a lelkiismeret irányítsa, hanem aki ennél több, a Szentlélek Úristen, aki a Jézus Krisztus szelleme. Vagyis nagyon egyszerű a végső tanulság, Jézus Krisztus vezesse az életemet szent lelke által, és ne a szent lélek legyen a végső fórum, aki ítélkedik felettem, aki diktálja, most pedig hogy kell jóvá tenni a dolgokat. Jézus Krisztus legyen az, aki szent lelkével betölti azt a funkciót, amit a többi embernél a lelkiismeret így úgy félig meddig tölti be, jól, rosszul, inkább tökéletlenül, mint tökéletesen. Adjunk hálát Istennek azért, hogy van ez az ige, és van ez a valóság, hogy Jézus Krisztus halála megtisztítja a mi lelkiismeretünket a kórt cselekedetektől, a kórt cselekedetektől, és valóságos, értékes, gyümölcsöző cselekedetekre segít minket. Hagyjuk meg a fejüket.